Urunk, testünk jól lakott, de lelkünk éhes és szomjas. Így érkeztünk ide, mint akik vágyunk arra, hogy az élő víz kútforrásából táplálkozzunk, mint akik vágyunk arra, hogy élő igédet ad nekünk ajándékba. Köszönjük, hogy kegyelem ez a nap is, ide hívtál olyan sokakat. Én arra kérlek, érintsd meg a szíveket, a lelkeket, ott, ahol nincs megújulás, vagy megújulást, újrakezdést, megtérést. Ott, ahol ez megvan, akkor erősítsd meg a hitet, tarts meg a közösséget. Áld meg a te szolgálódat is, hogy a te igédet érthetően, tisztán hirdesse. Mi pedig hadd megértsük, befogadjuk, és legyünk ne csak hallgatói, hanem megtartói a te szavadnak. Jézusért kérünk. Amen.
Akkor csapjunk bele, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Hát jól kezdődik ez a mai nap, vagy mondhatnám úgy is, hogy rosszul. Hát alig van hely. Ugye, már itt a kedves feleségem mondta, hogy menjek egy kicsit arrébb, már hova menjek? Mondjátok meg, hogy hova lehet még menni? Ugye? De ez nem baj. Ez nem baj, hogyha kevés a hely itt. De hogy általában látjuk, hogy ebben a világban azért mégiscsak helyet kell csinálnom magamnak. Ebben a világban ugye sokszor aggodalmaskodunk, félünk, nyugtalanok vagyunk, mert hol ez nincs, hol az nincs, azt mondjuk, hogy nem lesz elég tiszta víz, nem lesz elég étel, nem lesz elég hely. Forrong ez a világ újra és újra, és aztán amikor beüt a krak a személyes életünkben, hogy akkor azt mondjuk, amit Luther Márton szájába adtak, hogy most ez nagyon nehéz. Hirtelen olyan nehéz lett minden, amikor meghalt a kislánya. Akkor ezt mondta, ugye ezt mondatták vele, nem tudom, hogyha mondta valóban így, hogy nagyon nehéz most már, nagyon nehézé vált az élet. Igen, mi a baja ennek a világnak, vagy ebben a világban, mi a baja az embernek? Hát sokszor azt gondoljuk, hogy az, hogy nincs elég hely, nincs elég idő, hogy nagyon feszített a program, be is jelentették. Sokszor az a gondunk, hogy igen, hibások a papok, mert unalmasak, mert altatnak, mert nem úgy mondják, ahogyan elvárnuk, ahogyan szeretnők. Ugye a nyugtalanságunkat ez okozza, hogy alapvetően megállapítjuk, hogy nincsen. És aztán végül kiderül, hogy hát végül is nincs is szükségünk, még csak jó, tiszta levegőre sem, mert eljön az ide, amikor már a tüdőm nem tudja befogadni. Még élelemre sincs szükségünk, mert eljön az ide, amikor az sem kell már többé. És az időre sem lesz szükségünk, mert már nincs időnk, lejár az időnk. Olyan sokszor az nyugtalanít, ami nem kellene nyugtalanítson. És nem nyugtalanít az, ami valóban nyugtalanságot kellene okozzon. Mi az, ami igazán az embernek a gondja itt ezen a földön? Az, hogy nincs elég. Hát ha nincs elég, akkor mikor volt elég? Talán 100 évvel ezelőtt? Amikor, ahogy már gondolom említettem, édesapámék rendre jártak a templomba, mert 3 fiú testvérnek csak 1 pár bakancsa volt. Akkor volt elég? Ugye nincs elég ezen a világon? Az anyagiakból, a pénzből, az időből, amikor ugye valamikor hetekig, hónapokig mentek egyik városból a másikba, egyik országból a másikba, most körbe röpködjük egy nap alatt a világot, ugye? Tehát lerövidültek a távolságok. Miből nincsen elég? Hát nem ezekből, hanem abból nincs elég, ugye, hogy az ember nem látja az Isten. Krisztus Urunk mondta a tanítványoknak, ne nyugtalankodjék, itt hagytuk abba a múltkor, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen, hanem higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Azaz lássatok engemet, és lássátok az Atyát. Mert igazán az embernek ez hiányzik. A paradicsomtól kezdve a bűneset óta az embernek ez hiányzik, hogy hátat fordítottunk neki, és nem látjuk az Atyát. Nem látjuk az Istent. Nem látjuk Krisztust. Ő azért jött el, hogy megmutassa nekünk az Atyát. És nekünk őt kell látnunk, és ezen a délelőttön azt szeretném, hogyha valóban reá figyelnénk, hogy közülünk mindenki őt látná meg. Őt, aki azt mondta, amikor kérték, hogy mutasd meg nekünk az Atyát, Ő azt mondta, aki engemet látott, az látta az atyát. Önmagát mutatja meg, akarja felmutatni nekünk azért, hogy lássuk őt, és így megszűnjön a nyugtalanságunk. Mert igazán, ugye, mi ebből a földből létettünk, de nem e világiak vagyunk. Ezért a föld meg nem elégíthet minket. Porból vagyunk, és porrá leszünk. De a lelki nyugtalanságunkat éppen az okozza, hogy már nem látjuk őt. És ő ezen a ponton akar megragadni bennünket, és ezt a látást akarja visszaadni nekünk, amikor megszólít, amikor kijelenti magát, és amikor szüntelenül érettünk, könyörög az atyánál. Erről olvasok néhány ige verset, a zsidókhoz írott levél 9. részének a 11. versétől a 15. versig. Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja, ja, még egyszer mondom, zsidókhoz írott levél 9. része, 11. versétől a 15-ig olvasom. Zsidó 9, 11, 15. Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való. Nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett. Mert ha bakok és bikák vére is tején hamva tisztátalanokra hintve megszentel, vagyis külsőleg tisztává tesz, akkor a Krisztus vére, aki örökké való lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Így tehát új szövetség közben járója lett Krisztus, mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy az elhívottak elnyerjék az örökkévaló örökség ígéretét. Hogy az elhívottak elnyerjék az örökkévaló örökség ígéretét. Hát látnunk előtt. Mert ha nem látjuk, akkor hiába miénk az egész világ. Mit ér az embernek, ha az egész világot is megnyeri, de a lelkében kárt val. Látnunk előtt, és a Szentírás, a Biblia nekünk éppen azt mondja el, hogy ő nincsen ennek ellenére. Sőt, azt akarja, hogy mindenki meglássa őt. Ezért is jött közénk, ezért lett emberré Krisztus Urunk, hogy mindenkinek megmutassa magát. Ő akarja, hogy az ember lássa őt. De tudjuk, hogy ennek az akadálya az nem benne van, hanem bennünk. Mert az akkoriak is, ugye megjelent nekik, és szólott hozzájuk, tanította őket, és mondta, aki engem látott, látta az atyát, de ti nem hisztek nekem. És az akadálya az Isten látásának az a hitetlenség. És ne gondoljuk, hogy ez ellen mi valamit tudunk tenni, azaz, hogy a magunk erejéből egyszer csak hívőké leszünk, és így felnyílik a szemünk. El kell fogadnunk, hogy ez tőle van, az ő ajándéka, a hit hallásból van, és a hallás az Isten igé által. Ezért jó az, hogy egyre hátrébb kell húzódnom itt. Mert azon a helyen vagyunk itt, gyaluban most is, ahol az Isten igéje hangzik el. És éppen ezáltal lehetőséget kínál fel nekünk az Isten arra, hogy az ő igéje által higgyünk. A hit hallásból van, a hallás az ő igéje által, tehát Isten most is azt akarja, hogy valamennyien higgyünk ő benne. És ezt a hitet ajándékozza nekünk, kérjük, kértük is az imént is, hogy ajándékozzon meg bennünket ezzel, hogy lássuk őt, és így módon felnyíljon a szemünk, és ebben a világban megbékélten éljünk, nem akárhogyan, hanem úgy, mint akik öröklik az eljövendő, örökkévaló javakat. A papok, a hibások, ugye, említette a szolgatársam is, és hát sokszor úgy van, hogy haragszunk a papokra. Higgyétek el, én is így vagyok ezzel. Hogy általában nem szeretjük a papokat. És áltatja magát az, aki azt mondja, hogy jaj, úgy szeretjük a papunkat, nem a gyülekezetekben sem. A nagy többség az közömbös, És aztán a közömbösség folytán, mivel nem ismernek bennünket, mert hát kik járnak a templomban? Néhányan, ugye? A nagy többség éppen ezért előítélettel van. Ilyen apak, olyanak, bármit elhisz, amit mondanak, és általában úgy van, hogy a rosszat hisszük el. Igen, a papok a hibások, és bizony úgy van, hogy sokszor ebben a világban az egyetlen pappal kapcsolatosan is az ember így gondolkodik. Nem érdekli, hogy kicsoda ő, és utána aztán ítélkezik is. De mi nem tesszük ezt, hanem sokkal inkább reál tekintünk. Azt mondja az írás, hogy Jézus Krisztus, aki Isten fia és emberré lett, ő a mi főpapunk. Ő a mi főpapunk. És a múltkor hallottuk, éppen azt az ige szakaszt olvastam fel a János 14.1.6-ból, hogy bejelenti, hogy ne nyugtalanok, hogy ég a szívetek, higgyetek Istenben, higgyetek én bennem, mert én elmegyek az atyához, és helyet készítek nektek, és eljövök, hogy magamhoz vegyelek, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És akkor ugye ezek után olvasom ezt az ige szakaszt, és kérdezhetnük, hogy hol van most Jézus Krisztus. A hitvallásunk alapján, ugye mondjuk, és a Szentírás tanítása alapján, hogy az atyánál van. Aki felment az atyához, és az atya színe előtt érettünk, szüntelenül közben jár. Könyörgésével érettünk, szüntelenül közben jár. Milyen szolgálatot végez? Az Isten színe előtt, ami urunk a mennyben. Miért van ott a mennyben az atyánál? Esedezik érettünk. Milyen szolgálatot végez? Papi szolgálatot, ugye? Az Ószövetség tanítja nekünk, hogy Isten megparancsolta, hogy a nép köréből válasszanak, azaz az általa kijelölt embert szenteljék fel, főpappá, és ugye az egyik törzsnek a tagjait pedig válasszák ki a papi szolgálatra, a lévi törzsét. Tehát Isten rendelése volt az, hogy ember és Isten között, ember és az atya között legyen közvetítő. És az Ószövetségben a papok voltak a közvetítők. A főpap mindenek előtt, ugye, aki az áldozatok bemutatásáért volt felelős, és évente egyszer, ugye nem csak a szent sátorba ment be, hanem a szentek szentjébe, ami az Isten jelenlétének a különös helye volt. És csak neki volt szabad bemennie, oda is bement azért, hogy bemutassa az áldozatot, hogy kiengesztelje az Isten, hogy a néppel lakozhasson, a néppel lehessen az Isten, és az ő áldása legyen a népen. És tudjuk, hogy mindaz, ami az Ószövetségben írva van, az előképként Krisztusra mutat, nem csak a ceremóniák, nem csak a papságnak a léte, hanem maga a törvény is. Így tanítja Pál apostol a római levélben, hogy Krisztusra vezérlő mesterünké lett a törvény maga is. Tehát Isten úgy rendelte, hogy az elbukott ember és közötte közvetítő legyen. És az Ószövetségben ott volt a főpap, és ott voltak a papok. De már akkor megígérte, hogy mivel a népen ez sem segít, mert hiába való a bakoknak és a kosoknak az áldozása, hiába való a sok vérontás. Egy adott ponton ugye olvassuk, hogy mondja is a proféta által, hogy nem gyönyörködöm a bakok és a bikák vérében, mert nem erre van szükségem. Nem azért rendeltem, hogy gyilkolászatok, hogy sok-sok vér folyjon ki, hanem azért, hogy velem megbékélve megváltozzon a ti szívetek. Én sokkal inkább engedelmességet, engedelmes szívet várok, és azt akarom, hogy az én népem az ő szívéből, szíve szerint szeressen engemet. És tudjuk, hogy a papi szolgálat és a sok-sok áldozat nem érte el a maga célját, és akkor azt mondta, hogy új szövetséget kötök veletek. Új szövetséget kötök veletek, mégpedig egy olyan szövetséget, amikor kinek-kinek a szívébe írom az én törvényemet. Nem kőtáblákra, hanem a szívnek a hústábláira, azért, hogy mindenkinek tudomása legyen én rólam. És ugye elküldöm azt, aki ennek az új szövetségnek a letéteményese, a megalapozója, ennek az új szövetségnek a közvetítője. Tudjuk, az Ószövetségben ugye a közvetítői szerep éppen azért volt fontos, mert a bűnös ember nem állhatott meg a Szent Isten színe előtt. És ez megmaradt azóta is. Ma is úgy van az, hogy nem mondhatom azt, hogy én megyek az Istenhez.
Én egyszerűen elbeszélgetek vele, mert hát demokrácia van, most mindenki megtehet bármit, mindenkinek joga van bármire, ez nem így működik. A bűnös ember nem jelenhet meg a tiszta és a szent Isten szín előtt, egyszerűen csak úgy, a maga nevében, vagy a pártitkár nevében, vagy az államfő nevében, vagy ki tudja milyen mágnásnak a nevében. Ugye a gazdagoknak, de úgy sem jelenhet meg, hogy jaj, én szegény, nyomorult vagyok, uram, védj figyelembe engemet. Nem jelenhetünk meg így egyszerűen csak a magunk nevében. Szükségünk van arra, hogy valaki közöttünk álljon, valaki közvetítsen. És így mondja itt az írás a 15. versben, olvassuk is, hogy ő a főpap, aki az atyánál van, az új szövetség közvenjárójává lett. Tehát ő a közbenjáró. Nem szűnt meg ez a szolgálat, sőt, vele is benne teljesedett ki. Jézus Krisztus, ami főpapunk, azaz Isten és közöttünk áll azért, hogy nekünk lehetőségünk legyen arra, hogy az atyával kommunikáljunk, találkozzunk, hogy az ő nevében valóban megszólíthassuk őt. Tehát ő az új szövetségnek a közbenjárója. Így is mondták, ugye némelyek így fogalmaztak, hogy az Ószövetségben a papok a szövetségnek az adminisztrátorai voltak. Tehát gondoskodtak arról, hogy Isten és a nép között a dolog működjön. Hát az új szövetségben ugye a papságnak és a főpapnak a tisztét Krisztus Urunk öltötte magára. Ő az egyetlen és örökké való főpap. És akkor azt mondhatjuk, ugye, hogy most a mi időnkben ő a szövetségnek az adminisztrátora. Egyedül csak ő az, aki gondoskodhat arról, hogy a rendszer működjön. Hogy Isten és ember között, mi közöttünk és az atyán között kapcsolat jön egyáltalán létre. Hamis az az állítás, hogy bárhonnan el lehet találni a mindenhatóhoz. Nem igaz az, hogy minden vallás az Istenhez vezet. Nem igaz ez. Mert a Szentírás nyilvánvalóan mondja, hogy ő egyedül a szövetségnek a közbenjárója. Ő az új szövetségnek a letéteményese. Nélküle nincs új szövetség. Nélküle nincs semmiféle szövetség. Nem lehetséges az, hogy az ember valahogy a maga agyszüleményei által az Istenre találjon. Ilyen nincs. Aki elveszett, az nem tudja megtalálni önmagát. Annak arra van szükség, hogy megkeressék őt. És Krisztus Urunk ugye éppen így jelöl meg bennünket, ezt a világot, mint elveszett világot, és ő azért jött, hogy az elveszettet megkeresse és megtartsa. És nincs olyan, hogy mi megtaláljuk magunkat, mi feltaláljuk magunkat. Nincs olyan, hogy ez a világ egyszer csak majd a tudománynak a mélyebb és intenzívebb gyakorlása által egyszer csak felfedezi az Isten. Látjuk, hogy próbálkozások vannak, ugye újra és újra mindenfélét kutatunk, álmokat, a tetszhalottakat, és újra és újra próbáljuk bebizonyítani, hogy van valami a kezünkben, amivel megragadhatjuk őt, de nincsen. Mindenikről kiderül, hogy nem igaz ez. Tőlünk nem vezet út hozzá. Az új szövetségnek a közbenjárója egyedül csak ő, maga a főpap. És ugye itt a zsidókhoz írott levélben nem véletlen az, hogy olyan részletesen kifejti az apostol, hogy mit is jelent ez, hiszen a zsidókat akarja megnyerni. Azokat, akik nagyon tudták, hogy mi a főpapnak a szerepe, mi a főpapnak a dolga. Hogy ő ugye isteni rendelésből az, aki. Nem véletlen az, amit a keresztelés történetében olvasunk. Keresztelő Jánoshoz megy a Jordán partjára Krisztus Urunk, és akkor meg akar keresztelkedni János által, és János pedig elkezd tiltakozni, hogy hát uram, te vagy a nagyobb, hogy ez nem lehet. Ez nem lehet, hogy én kereszteljelek, hát te kellene megkereszteljél engemet, és akkor azt mondja keresztelő Jánosnak Krisztus Urunk, hogy engedj, mert így kell nekünk betöltenünk minden igazságot. Ilyen igazságra gondol. Hát a törvénynek az igazságára. Mert a törvény a főpap személyével kapcsolatosan kimondja, ugye, hogy isteni rendelésből főpap a főpap, és Istenre jelöli ki a személyét, és ő mondja meg, hogy mi történjen, hogy hogyan legyen főpappá a főpap. És nemrég ugye éppen Zilahon beszélgettem, de otthon is beszélgettünk erről, hogy mit jelentett ez. Mit jelentett ez ugye a főpap felszentelésének a történetében? Olvashatjuk azt, hogy ugye Mózes az, aki felszenteli Áront és a fiait, és az kezdetén mi történik? levetközteti őket, és nem azt mondja, na mosakodjatok be a kádba, és szépen sikáljátok a hátatokat, és szépen tegyétek tisztában magatokat, hanem isteni parancs szerint ő mossa meg Áron. Nem tudott Áron mosakodni? Vagy a fiai olyan renyhék, lusták voltak, hogy más kert megmossa őket? Nem. Isten rendelte így, hogy megmosattassék a főpap. Hogy nehogy azt gondolja, hogy neki hatalmában áll magát megtisztítani. Hogy neki a képességei szerint ugye kiáll az, hogy ő tiszta, mert ő megmossa magát, ugye? És úgy tudod a nép elé állni, nem? Őt megmosták. A főpapot megmosták. Mint egy kis bébit. Mint egy tehetetlen bébit, ugye? Fogták és megmosta Mózes. Mert Isten így rendelte ezt. És ezzel is jelezte, hogy igen, a főpap az Ószövetségben az, akit én rendelek. És akinek a tisztasága nem önmagától való, hanem én általam van. Én teszem tisztává őt. Tőlem kapja a tisztaságát. És Krisztus Urunk, ugye, amikor azt mondja a keresztelő Jánosnak, tudjuk, neki nem volt szüksége arra, hogy megmosasson. De ő engedelmeskedett az atyának, mert főpappá, ugye a zsidók előtt valaki így lehetett, hogy a megmosatott, és engedelmeskedett. Így kell nekünk betöltenünk az igazságot, hogy a vízbe te engemet bemerítesz, minthogyha ugye meg kellene mosatnom, de ez azt jelzi, hogy az atya adja a tisztaságot. Az atya rendelése szerint van ez, és én semmit nem akarok az atya akarata ellen cselekedni. Tehát ugye így lett főpappá, hogy ő az isteni rendelést fogadta el, és mindvégig ehhez is ragaszkodott, tudta, hogy meg van írva. És nem felejtett el akkor sem, amikor korgott a gyomra. Ugye most valaki mondta, hogy jól laktunk, köszönjük az ételt, megköszönjük. És milyen jó ez? Milyen jó ez, ugye, hogy jó vagyunk lakva, és általában meg szoktunk nyugodni olyankor. Én, hogyha nem eszem, akkor nyugtalan vagyok. De szolgálat előtt sosem eszem. És ez a nyugtalanság ugye sokkal jobb, tehát élvezetes, mint az éhség, mert nem az éhség nyugtalansága ez. De ugye Krisztus Urunk nem evett sokáig, 40 napig, és utána aztán jött a kísértő, de ő azt mondta, meg van írva, és én ehhez ragaszkodom. Mondd te, amit akarsz, bármit is mondhatsz, én ehhez ragaszkodom. És ő úgy lett főpap, a mi főpapunk, hogy mindvégig az atyára figyel, ragaszkodott ahhoz, amit a mennyben látott, hiszen ő a mennyből jött el közénk, és ahhoz igazította az életét, és bennünket is ezzel akar megismertetni. És így mondja, hogy Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb sátoronát jelent meg előttünk. Az eljövendő javaknak a főpapja. Nem akármilyen főpap, hanem az, aki a jövendőt hozza közénk, és a jövendőt nyitja meg. Hát miért aggodalmaskodik ez a világ most? Azért, mert úgy gondolja, hogy veszélyben a jövő. A tegnap úgy elém került egy ilyen bábá nem tudom kinek a jövendőlése. Csomó butaság van ott, ugye, mindenféle gazdasági előrejelzés, hogy a világ mikor rogyik térdre, hogy mikor milyen járvány fogja megtizedelni a lakosságot, és utána aztán, nem tudom, 45-re már muzulmán lesz Európa, tehát ez már megjövendőlte, úgyhogy... tehát egy csomó jövendőlés van, és valahol 5000 körül azt mondja, hogy vége a világnak. Tehát mi az, ami nyugtalanít bennünket? Hogy hát azt gondoljuk, hogy elfogyott a levegő. Az a levegő, ugye, ami holnap már hiányozni fog, és elpusztulunk. Elfogy a víz, elfogy az egészséges élet, hogy nem lesz jövendőnk, nem lesz holnapunk. Ez emiatt aggódunk, ugye? És amikor szívént említettem, hogy Lutherrel mondatták, hogy jaj, milyen nehéz élet most minden, mert elfogyott az élet. Meghalt a kislánya, és ugye ezt kellett mondani, hogy eddig harcoltam, küzdöttem, de most valahogy nem látom egészen világosan, hogy mi is áll előttünk. Olyan nehézé lesz minden, hogyha elfogy. Elfogy valami, hogyha elfogy az élet. És azt mondja itt az apostol, hogy ő az a főpap, aki a jövendő javakat. És itt, hogyha az eredeti görög szöveget faggatóra veszük, vallatjuk, akkor azt olvashatjuk ki, hogy az eljövendő javak az örökkévaló, állandó, időknek a javait, azaz az örökké valóságot jelenti. És mi az, ami igazán a nyugtalankodó? A szüntelenül félelemben és a halál retteg félelmében élő embert megnyugtathatja. Az örök élet, az örökké valóság. És itt ugye a kairos szót használja, nem a kronosz, hogy az örök időknek a javait hozta közénk. A soha el nem múló időnek, az isteni időnek a javaival ajándékozott meg bennünket ez a főpap, az ő jelenlétével. Hát ez az, ami nyugalmat és békességet adhat nekünk. Hát nekünk ilyen főpapra van szükségünk. A másik főpap, ugye az ószövetségi, éppen azért volt kevésbé hatékony, vagy azért nem jutott célba vele, ugye Izrael népe, mert újra és újra áldozatot kellett bemutatni, mert újra és újra meg kellett ismételni. Tudjuk, hogy naponként áldoztak a bűnét, és aztán évente volt a nagy kiengesztelő áldozat, a bűnökért való áldozat, amit egyedül a főpap mutathatott be. Tehát újra és újra ismételni kellett, így mondja Pál apostol, hogy a törvény nem tudta megszabadítani az embert a lelkiismeret furdalástól, nem tudta megszabadítani a bűntől, sőt, egyre inkább megerősítette azt, hogy bűnös, nyomorult és elveszett, mert a törvény ismerete által van a bűnismeret is. És ugye éppen így módon vezérel bennünket a Krisztushoz, ami szabadítónkhoz, hogy általa ismerjük fel, hogy mennyire nyomorultak és elveszettek vagyunk, és éppen ezért az Isten előtt meg nem állhatunk. És Krisztus Urunk ugye megjelenik, hogy elhozza nekünk az örökké való javakat, a soha el nem múló életet, hogy nekünk ajándékozza, de nem azért, mert mi megváltoztunk volna, vagy most már alapvetően más lenne az emberi természet, mint annak idején volt, hanem azért, mert ő ezért áldozatot mutatott be. Olyan áldozatot az Atya előtt, amelyik egyszeri és örök érvényű. És így mondja, hogy nem kézzel, tökéletesebb sátoronát, nagyobb és tökéletesebb sátoronát jelent meg, amely nem emberkész alkotása, azaz nem e világból való. Isten a sátor helyét jelölte ki, a sátort magát és a szentek szentjét a találkozás helyéül, ahol ő jelen van, és amíg az áll, addig biztosítja a népet, hogy ő a néppel van, és megáldja a népet. És azt mondja, hogy most már nem a pusztában felállított sátorban jelent meg a főpap, és nem a jeruzsálemi, az első, vagy a második, vagy a Heródes által újjáépített templomban jelent meg, hanem egy másik templomban, nem emberi kéz által alkott a templomban. És Kálvin János ugye ezt úgy magyarázza, hogy ez az ő teste. A Szentléleknek, az Istennek a temploma, ami megjelent ezen a földön, az igazi szentély, az maga Jézus Krisztus. A testben, emberi testben megjelent Isten fia. És ebben a templomban, ebben a sátorban mutatja be a nagyobb áldozatot, az egyszeri áldozatot, a kiengesztelésnek az áldozatát, ami révén bennünket megtisztít. Mert ugye az Ószövetségből tudjuk, hogy áldozat vér nélkül nincs bűnbocsánat. És ez azóta sem változott. Vérontása nélkül nincsen bűnbocsánat. Tehát a vér az életet jelenti, és a bűn, ugye, büntetése a halál maga. És az Ószövetségben a bikáknak az áldozása az helyettes áldozat bemutatását jelentette. A bikák vérével kellett ugye megkenni az oltárnak a szarvát, és meghinteni a népet a kosok vérével, mert ezáltal engesztelést szereztek. Isten kiengesztelődött a vér által. És ugye itt úgy mondja az apostol, hogy most már tökéletesebb főpap, egyetlen egy főpap jelent meg, aki tökéletes templomban és szentében, a maga testében mutatta be az áldozatot. Nem úgy, hogy valami idegen áldozatot, más állatnak vagy más egyébnek a vérét mutatja be, hanem a saját testét, a saját vérét adja ezért a világért, mi érettünk. A saját vérén szerez engesztelést. És akkor így mondja, hogy a Krisztus vére, aki örökké való lélek által önmagát áldozta fel, ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. A mi Urunk Ő a főpap, és az atyánál van, szüntelenül eserezik érettünk. Bemutatta érettünk az áldozatot. Ez azt jelenti, hogy mindaz, aki őré áttekint, az az ő vére által bűnbocsánatot nyer. Az feloldozást nyer. És utána szabaddá válik arra, hogy az életét neki szentelve olyan cselekedeteket cselekedjen, amely az ő akarata szerint való. Megszabadulunk, megszabadul a mi lelkiismeretünk a holt cselekedetektől. Mit jelent ez? Mire akar utalni az apostol? Hát mindenek előtt arra, amihez ragaszkodtak a zsidók, és amit nem akartak elengedni. A törvényhez ragaszkodtak. A törvény előírásainak a betartásához ragaszkodtak. A szertartásokhoz ragaszkodtak. Ahhoz, hogy valamivel mégiscsak megmutassák az Istennek, hogy ők istenfélő zsidó emberek, hogy ők az ő népéhez hozzá tartoznak. És azt mondja az apostol, hogy mindezektől, a holt cselekedetektől, a törvényhez való igazodás kényszerétől megszabadított bennünket. Mert nem a cselekedeteink által van az üdvösségünk, hanem ingyen kegyelemből a Krisztus érdeméért. És éppen ezért mindig holt cselekedet az, amikor mi valamivel ki akarjuk érdemelni Istennek a jó indulatát, az ő szeretetét, az ő áldását. Tudjuk, hogy újra és újra előfordul az, hogy az embernek a lelkiismerete nyughatatlan, hogy még nem tettem meg mindent, hogy még mindig rossz vagyok. Hát van egy rossz hírem, ugye, vagy jó, hogy az is fogok maradni. Amíg csak itt élünk, rosszak, azaz bűnösök fogunk maradni. Nem változik meg a mi természetünk. Csak ugye megváltozhat az Atya előtt való állapotunk, helyzetünk. Mert Krisztus éppen azért jött, hogy bennünket elveszetteket, akik továbbra is, ugye, bűnösök maradunk, megtaláljon és az Atyával kibékéltessen, hogy az előtte való státusunk az ne elveszett bűnös legyen, hanem megtalált, megtért bűnös, aki él most már az Atya javaival, nem azért, mert érdemei szerint ezeket megszerezheti, hanem azért, mert ezeket ajándékba kapta. A lelkiismeretünk szabadsága az nem a demokráciának a gyümölcse. Ebben téved ez a mai világ, azt gondolja, hogy elég az embernek csak az, hogy jobb körülményeket, demokratikusabb viszonyokat teremtünk, és az ember felszabadul. Na látjuk, ugye? Korábban azt mondtuk, hogy a jaj, diktatúra megnyomorít, és most a demokrácia mit csinál? Akkor sokkal több időnk volt, talán nem. Most már nincsen az sem. Akkor sokkal inkább ápoltuk a családi kapcsolatokat, több időt tölthettünk egymással. Most nagyobb a demokrácia, és kevesebb idő marad. Magunkra is, és kevesebb idő marad egymásra is. Korábban ugye segítettünk egymásnak, mert felismertük, hogy rá vagyunk utalva a másikra. Most már jól megy dolgunk, minden pénzzel megvásárolhatunk, megengedhetjük magunknak, hogy messze elkerüljük. Még a korábbi barátainkat is. Nincs szükségünk rá. Nincs szükségünk senkire. Még a Jóistenre sem. Ugye? Tehát nem több demokráciára van szükség, mert az embernek a lelkiismeretét nem ez szabadítja fel. Mert ugyan jobban élünk, mint korábban bármikor ebben a mai világban, de sokkal nyugtalanabb az embereknek a lelke. A mai társadalmakban sokkal nagyobb a feszültség, mint korábban volt. Sokkal űzöttebb és hajzoltabb a mai ember, mint korábban volt. Azért, mert nem a demokrácia hozza el a lelkiismeret megnyugvását, hanem azt mondja, hogy ki Jézus Krisztus, a főpap az, aki megszabadít bennünket, a lelkiismeretünket megszabadítja a holt cselekedetektől. Megszabadítja attól, ami mindig és mindig mérgezi az életünket. Mert a holt cselekedetek, ugye, azok mindig mérgező hatásúak. Mindig rombolnak, pusztítanak, valamit elvesznek tőlünk, valamitől elesünk, hogyha holt cselekedetekre törekszünk, ugye? Van, aki azt mondja, ha még egyszer megkeresztelkedem, jobb lesz. És van, aki Amerikában már 10-szer is megkeresztelkedett. Ugye úgy gondolja, ha még egyszer bemerítkezik, mert bemerítkezett, utána vétkezett, és akkor az nem volt igazi, az nem volt eléggé jó, és akkor megint megcsinálom. Ha még egyszer megtérek, akkor még jobb lesz. Ha még egyszer elmegyek ide gyaluba, aztán akkor szuperhívő leszek. Hát nem ettől leszünk, ugye? Jó, hogy itt vagyunk, és jöjjünk el minél gyakrabban, amikor csak lehetőségünk van rá. De tudjuk meg, hogy a lelkiismeretünket ő szabadítja meg a holt cselekedetektől. És egyedül csak ő általa van nekünk menetelünk az atyához, hiszen úgy mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, hanem én általam. Ő általa szabadulunk meg, tehát a hiába valóságtól. Ő általa szabadulunk meg a hiába való világtól, mert hiába valóság alá vettetett ez a világ. És ő általa szabadulunk meg, és akkor meglátjuk ugye az atyát. Mert ez az alapvető gondunk és problémánk. Mi, akik porból vétettünk, porrá leszünk, de nem csak por vagyunk. Mert belénk lehelte Isten az ő lelkét. És több vagyunk a pornál. És ez a bennünk lévő lélek nem nyugszik meg mindaddig, amíg rá nem talál az élő Istenre. És Krisztus Urunk ezért jött, hogy megmutassa nekünk az atyát. Hogy elvezessen minket az atyához. Hogy így, ami nyugtalan lelkünk, benne nyugalomra, békességre lejjen. Hát én ezt kívánom mindannyiunknak, hogy tekintsünk rá a mi főpapunkra, és őt kövessük. Őre figyeljünk, az ő szavát fogadjuk be, és higgyünk benne, mert ezáltal valóban lehetőségünk van arra, hogy megérkezzünk az atyához. Amen. Légy áldott, Urunk, a te jelenlétedért. Köszönjük, hogy jó nekünk az étel és az ital, az éjszakai pihenés, de ezekkel már nem érjük be, többre van szükségünk. Mi rád vágyódunk. Urunk, azt akarjuk, hogy közösségben legyünk te veled. Légy áldott azért, hogy mindezt elvégezted a mi életünkben. Köszönjük, hogy rámutattál erre, hogy a mi alapvető gondunk, az aggodalmaskodásnak, a nyugtalanságnak a forrása nem az étel és az ital megléte vagy mennyisége, nem is a világi kincsek, hanem egyedül az, hogy közösségünk van-e veled, vagy sem. Látunk-e téged, vagy sem. Hiszen a lelkünk tápláléka tőled származik, és így a veled való együttlétben nyerjük el újra és újra a napi adagunkat, azt a porciót, amire szükségünk van, ami lendületben tart, ami bennünket előre visz, és ami megajándékoz minket nem csak a jelennel, hanem az eljövendő országod minden kincsével. Köszönjük, Urunk, hogy te benned, mint megváltóban, szabadítóban, mindezek rendelkezésünkre állnak, éppen azért, mert te főpapunként közénk jöttél, és most is közöttünk állsz, az Atya és mi közöttünk. Légy áldott, Jézus Krisztus, hogy a te áldozatod által, a te szolgálatod által, a te engesztelő áldozatod véred által bennünket megbékéltettél az atyával. Áldunk és magasztalunk, Urunk, hogy így te benned békességünk van, olyan, amelyet a világ el nem vehet. Jöhetnek ínséges idők, jöhetnek olyan szükséges állapotok, amikor elveszítünk sok mindent, vagy akár az életünk is egyszer csak a porba hullhat, de tudjuk, hogy mégis vagyunk és megmaradunk, mert te megemlékezel rólunk, életünkben és halálunkban. Légy áldott, hogy ez a mi vigasztalásunk ezen a mai napon is. Kérünk téged, hogy maradj velünk a továbbiakban, és te áld meg az együttlétünket, te áld meg a beszélgetéseket, te áld meg mindazt, ami történik ezen a napon itt. És aztán maradj velünk életünk további részében is. Hogyha mi tudjuk ezt a megörvendeztető hírt, hogy te eljöttél és megkerestél bennünket, segíts, hogy tovább tudjuk mondani az otthoniaknak, a világban lévőknek, mindazoknak, akikkel engeded, hogy találkozzunk, együtt legyünk, együtt éljünk, együtt dolgozzunk. Ha te irgalmasságodból kérünk, hogy hallgass meg a mi könyörgésünket, áld meg, szenteld meg életünket, Urunk. Ámen.